Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Országjárásra indult Orbán Viktor. A kampánykörút első állomásaként a Veszprém vármegyei Nemesgörzsönyben gazdákkal találkozott, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő beszélt arról, hogy a mezőgazdasági árak összeomlottak, mégpedig Brüsszel elhibázott döntései miatt, és ezt úgy lehet orvosolni, hogy új vezetőket választunk az Európai Unió élére. A brüsszeli döntéshozók világháborús készülődéssel reagálnak a mostanra kritikussá vált ukrajnai harctéri helyzetre, annak ellenére is, hogy a fegyverszállítások stratégiája totális kudarcot vallott az utóbbi évek során, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban az Európai Uniós külügyi tanács szünetében. Szijjártó Péter szerint ezek az akciók nem vittek közelebb a békéhez. Felhívta a figyelmet arra, hogy elkezdődött az Oroszországgal szembeni 14. szankciós csomag előkészítése. A magyar vállalatokkal szembeni ukrajnai boszorkányüldözés nem szűnt meg az OTP ügyével, jelentette ki a tárcavezető, azzal kapcsolatban, hogy az ország hatóságai visszakívánják vonni a Richter tucatnyi gyógyszerének helyi forgalmazási engedélyét. A Nuclear Sharing NATO program keretében Lengyelország kész atomfegyvert fogadni a területén, amennyiben a szövetségesek úgy döntenek, jelentette ki a lengyel elnök a Fakt lengyel napilapban. Andrzej Duda úgy érvelt, Oroszország egyre nagyobb mértékben militarizálja a Lengyelországgal szomszédos Kaliningrádi megyét, és az utóbbi időben atomfegyvert telepített Fehér Oroszországba is. Oroszország hadserege megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket, ha Lengyelországba atomfegyvereket telepítenek, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A Kreml már 2022-ben azt hangoztatta, hogy a lépés növelni a feszültséget a térségben. Katonai és védelmi ipari együttműködési megállapodást írt alá Magyarország az Egyesült Arab Emírségekkel, tudatta a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf jelezte, a háború korában hazánk mindent megtesz a békéért, mivel azonban a nemzetközi közösségek egyre inkább az eszkaláció felé sodorják a konfliktusokat, a magyar kormány kiemelt célja az ország védelmi képességének erősítése. Az Európai Unióban szuverén, egymással együttműködni képes, erős nemzeti államok és demokráciák szükségességét hangsúlyozta a magyar országgyűlés elnöke felszólalásában az uniós tagországok parlamenti elnökeinek konferenciáján Palmában. Kövér László szerint napjaink kihívásai közepette nem eszmei és politikai kizárólagosságra törekvő brüsszeli birodalmi diktatúrára van szüksége az EU-nak. A jövő évi konferenciát Magyarország rendezi. Hazánk nem adja fel szuverenitását és hisz a független nemzetállamok Európai Szövetségében, amelyet az alapszerződések jelenleg garantálnak, mondta a köztársasági elnök a szlovéniai Brdo pri Kranjuban. Sólyog Tamás a Szlovéniával szomszédos országok államfőinek informális találkozója után közölte, a megbeszélés során ismertette az európai politikában egyre inkább teret nyerő föderalista szemlélettel ellentétes magyar álláspontot. Március végéig az államháztartás központi arrendszere 2321 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, közölte részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. A kormány célja, hogy fenntartható növekedési pályára állítsa a gazdaságot, miközben a költségvetési hiányt és az államadóságot tovább csökkenti, fűzték hozzá. A hiány mértéke az idei évben 4,5, jövőre 3,7, 2026-ban pedig 2,9% lehet. Magyarországon az egyik legalacsonyabb az üzemanyagok adóterhe az Európai Unióban, a magas árakat nem az adók okozzák, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Varga Mihály közzétett egy táblázatot is, amely szerint nálunk a 95-ös benzin adóterhének aránya 46%, még Ausztriában 52, Szlovákiában és Csehországban 49-49%. Szerdán egyébként bruttó 8 forinttal csökken majd a gázolaj ára, de a benziné ezúttal nem változik, értesült a holtankoljak.hu portál. Így a 95-ös üzemanyag átlagára maradt 650 forint literenként, a dízelé 639 forint lesz. Rekordszámú jelentkező, több mint 100 000 önkéntes regisztrált az idei teszett hulladékgyűjtési akcióra, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára az országos program első napján. Kont Zsófia jelezte, tavaly közel 100 000 önkéntes vett részt az akcióban, idén azonban ennél is nagyobb volt az érdeklődés. Szerint ez fontos, egyrészt az illegális hulladékok elleni küzdelem, másrészt az önkéntesség népszerűsítése miatt is. Április 22-e a Földnapja alkalmából Nemzeti Faültetési Napot hirdet a 10 millió fa civil szervezet országos közössége. Az akciót minden évben március első szombatján tartanák meg azzal a céllal, hogy a közösségi összefogással a lehető legtöbb fát ültessék el. Végül az időjárásról. A folytatásban kezdetben derültebb, később pedig borultabb lesz majd az ég, sokfelé lehet eső, zápor, illetve zivatar, több helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Bakos Tamás atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm újra kedves hallgatókat ezen a mai estén. Ma egy olyan témát, vagy kérdést hoztam, ami... Hát, ha nagyon finoman mondjuk, akkor nagyon megosztó, sok vitát kavar, igazából nagyon bonyolult is, nehéz meglátni, megérteni a lényegét, vagy talán nem is annyira nehéz. Minden esetre mindenképpen foglalkozni kell vele, akkor is, hogyha talán első hallásra, vagy első ránézésre sokkal inkább tudományos, mint teológiai a téma, de mindenképpen van teológiai vetülete is, illetve hát keresztény ember számára is fontos, hogy tisztán lásson ebben a kérdésben. Néhány héttel ezelőtt az egyik könyvesboltban érdekes könyv akadt a kezembe, dr. Debra Szónak a Gender vége, nemek és identitások mítoszai társadalmunkban, valamint leleplezésük, ez a címe. És hát azért gondoltam, hogy egy adásban biztos, hogy nem is tudunk erről kimerítően beszélni, de hogy több adásban is foglalkoznánk ezzel a témával, mert a gender szót hallva manapság sok minden eszünkbe juthat az utóbbi években, mintha egy kicsit ilyen szitok szó lett volna ez a bizonyos gender, de hogyha az utca emberét megkérdezzük, talán csak nagyon kevesen tudnánk legalább nagyjából körülírni, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez. És itt nem feltétlenül arra gondolok, amit különböző médiumokban nap mint nap hallunk, hogy akkor ez most propaganda, vagy ideológia, vagy eszmei áramlat, vagy divat, vagy tudomány, és hát válasz sok esetben attól függ, hogy éppen kit kérdezünk meg róla. Tehát Debra Szó, akinek könyvvel foglalkozni szeretnék, hogy egy kanadai szexkutató, idegtudós, és hát mostanában leginkább újságíró, korábban, amit mondta, ezek voltak a szakterületei, doktorált is ezekből a kérdésekből, PhD címet szerzett idegtudományok területén. Aztán a tanulmányai befejezése után ott hagyta a tudományos munkát, vagy az egyetemi pályát, mivel hogy úgy érezte, hogy a politikai és a társadalmi nyomás nagyon negatívan befolyásolja az ő kutatási területét, és hát azóta újságíróként dolgozik. Gender vége, maga a könyv, egy olyan gondolatébresztő mű, amely hát megkérdőjelezi mindazt, amit eddig tudni véltünk a genderről, vagy amit nagyon-nagyon súlykolnak, vagy minden nap találkozunk vele. Tulajdonképpen ez a doktornő feltárja azokat a tényeket, amelyekre szükség van ahhoz, hogy saját következtetéseket vonhassunk le nem identitásról, annak helyéről a mai világban, és hát egyszerre időszerű, informatív, és hát a témából kifolyólag provokatív is. Gender vége című könyvben Debra 9 olyan mítoszt vagy állítást dönt le a genderrel kapcsolatban, olyan korban, amelyben a tudomány, a biológia és az észérvek azt látjuk, hogy gyakorlatilag ezeknek a tagadása miatt sokszor képtelennek vagyunk felismerni a hiteles információkat, vagy hogy ezek most fals állítások egyáltalán. Nem identitás számos aspektusát vizsgálja, és vitatja a ma elfogadott felfogás, miszerint a gender egy ilyen társadalmi konstrukció, szerkezeti spektrum lenne, és megkérdőjelezi azt az elképzelést is, mely szerint, hogy nincs különbség a férfi és a női agy működése között. Vagyis leleplezi a természet kontra nevelés vitával kapcsolatos népszerű tévhiteket, és hát feltárja, hogy mit jelent mai társadalomban nőnek vagy férfinak lenni. És hát a könyv egyszerre tudományos és objektív, aztán nyilván kutatásokra és gondosan elkészített interjúkra támaszkodik, és olyan témák széles körével foglalkozik, mint a nem semleges gyermeknevelés, a nemi diszfóriás gyermekek, ugye a különböző zavarokban szenvedő gyermekeknek a nemváltása, vagy a transzneműség idegtudományi kérdései. Szóval egy nagyon nagy téma, egy nagyon összetett téma, és hát egy nagyon megosztó téma, amibe hát megpróbálunk belekezdeni, és valamilyen szinten mégiscsak érthetően, meg objektíven gondolkodni róla. De mielőtt belemerülnénk magába a könyvnek a tartalmába, vagyis hogy sorra vennénk a szerző által cáfolt ezt az említett 9 állítást, jó, ha egy kicsit megnézni azt, hogy akkor tulajdonképpen miről is beszélünk, amikor genderről, biológiai vagy társadalmi nemekről gondolkodunk, és hogy egyáltalán, hogy hogyan jutott el a gondolkodás, vagy maga ez az eszme, ez az ideológia, ha nevezhetjük így, arra a szintre, ahol tulajdonképpen ma tart. Az Akadémia Alfonziánál Rómában, ahol erkölcs teológiát tanultam, volt egy féléves kurzusunk ezzel a témával kapcsolatban, ami talán még mindig kevés ahhoz, hogy egy ilyen teljesen átfogó képet kapjon az ember a kérdésre, de mégis sokat segített abban, hogy jobban megértsem, vagy elkezdjem egyáltalán megérteni, vagy megpróbálni megérteni, vagy átlátni ezt a nem is olyan egyszerű, sokkal inkább ilyen szövevényes és sokszor zavaros eszmeáramlatot. És hát ott volt egy ilyen feladat ezen a kurzuson ezzel kapcsolatban, hogy egy értekezést kellett írni arról, hogy akkor tulajdonképpen ez a gender, ez egy hát egy eszme, egy ideológia, vagy egy rendszer, vagy minek is nevezhetjük ezt. És akkor én azt gondoltam, hogy vagyis akkor éppen még aktuális volt, vagy hát mindig aktuális, de maga a dolgozatnak az alap gondolata abban indult ki, hogy 2020. december 15-én ugye elfogadott a Magyarország kormánya egy alaptörvénymódosítást, és ez a módosítás a következőképpen hangzik. Magyarország védi a házasság intézményét, mint egy férfi és egy nő között önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. Családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi, ugye ez egy olyan rövid mondat, ami azóta sokszor és sokféleképpen hangoztatott, és hát talán emlékszünk rá, hogy nagy vitákat kavart, nem csak Magyarországon, hanem hát Európai Uniós szinten is, és maguk ezek a heves reakciók is jól mutatják azt, hogy milyen erős a nyugati társadalmakban, vagy milyen nagy hatású az az elmélet, vagy ideológia, amit most egyszerűen csak gender elnevezéssel illetünk. És hát, hogy a gondolat, maga a gondolat néhány évtizeddel ezelőtt jelent meg, napjainkban azonban már ott tart, hogy az emberek egy része gyakorlatilag ezzel a valóságot tagadja le. Vagyis azt, hogy az ember alapvetően férfi és nő, annak minden jellemzőjével és meghatározottságával együtt. És talán elsőre még mindig sokaknak furcsa ez a gondolat, hogy hogy lehet ezt az alapvető igazságot, vagy valóságot letagadni, de hogy azt látjuk sok országban, vagy a nyugati kultúrában, hogy ez nagyon is reális, és nagyon is valóság. 20. századi liberális progresszió fő fejlődései állomásait egyszerűen talán úgy lehetne jelenteni, hogy a feminizmus, ugye a homoszexuális propaganda és a gender ideológia mentén, vagy ezeknek a mentén lehetne vázolni. És a fő cél úgy tűnik, hogy a szexuális identitások felszabadítása, hogy jöjjön őket a férfiak elnyomásáról felszabadítani, ugye a saját nemükhöz vonzódókat, ugye a heteronormativitás, vagy hát a többségi elnyomásáról felszabadítani, a férfiakat, a nőket pedig, vagy a férfiakat is, a nőket pedig a társadalmilag konstruált, vagy szerkesztett nemi szerepek elnyomása alól akarják hát felszabadít. Nagyonképpen mindenkit valami alól fel kell szabadítani. És hát azt tapasztaltam, vagy a munka közben, és amikor ezeket a anyagokat összeszedtem, vagy megfogalmaztam, vagy próbáltam megírni, hogy nagyon nehéz pontosan megfogalmazni azt, hogy mi is ez a gender elmélet, vagy van ennek az elméletnek egységes képviselője, vagy hogy ezt, vagy akkor ezt minden csoport ugye saját elgondolásai szerint alkalmazza és alakítja. Hát, hogy természetesen vannak az elméletnek, amikor ez úgy elindult, vagy majd fogjuk látni, amik ilyen gondolatokkal indult, hogy persze, hogy vannak ilyen tiszteletreméltó felvetései, amik egyébként normális gondolkodás mentén egyébként nem is lennének kérdések. Például ugye a férfi és a nő egyenjogúsága, a másik embernek az elfogadása, vagy tiszteletben tartása, még akkor is, ha esetleg a másik ember szexuális irányultsága egyébként teljesen más, vagy különböző a miénktől. Ugyanakkor számos olyan törekvés is van, vagy olyan törekvése is van ennek az elméletnek, amivel hát nem lehet azonosulni, és hát keresztényként meg különösen is nem jó azonosulni, vagy nem is lehet vele azonosulni. És hát úgy tűnik, hogy a gender elméletnek ezek a radikális meglátásai, amit talán már nyugodtan nevezhetünk ideológiának is, egyfajta ilyen antropológiai forradalmat eredményeznek, aminek gyakorlatilag az a célja, hogy az embert testi-lelki valóságát és az alapvető antropológiai tényeket átértelmezze és átalakítsa. És hát persze nekünk keresztényként alapvető tájékozódási pont kell, hogy legyen az Isten szava, a kinyilatkoztatás, a szentírás. És hát a Teremtés könyvében, mindjárt ott az elején, ugye azt olvassuk, hogy az Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, férfinak és nőnek teremtette őket. És ezért ezek elég egyértelmű és határozott kategória, és hát azt sem nagyon kérdőjelezzük meg, hogy amikor férfinak és nőnek teremtett őket a saját képére és hasonlatosság, és hogy a férfi és a nő ebben az egységben hasonlít az Istenre, hogy itt nem kérdés, vagy nem lehet kérdés az sem, hogy egyenlőnek teremtette őket. Nyilván nem egyformának, de egyenlőnek. És ugye nem mindegy, hogy egyenlőségről, vagy egyformaságról beszélünk-e. Tehát így felvezetőnek talán ezt lehetne elmondani, és akkor egy rövid szünet, egy zene után belevágnánk jobban ebbe a kérdésbe.
Rejtett vágyom ismered, mégis miért nem úgy lett minden? Hol vagy bánatom, nézd eltemet, arcod nélkül csak a sötét éjjön értem. Értem, ha fél kezedben él, a tervemnél jobb, gondoskodsz rólam, ez jó. Hálás lett a szívem, nem kell nekem már, legyen szabad szerint minden, kéz a kézben repülünk, nem kell nekem már, de terved mindig jó. Igen, úgy legyen, a viar erővel tépálsz, de nem hagysz el, benned bízom én, hiszen kezedben a holnap, és minden perc ellenséggel szemben cserő, a fél homályban honnan várjam,
elír, a harcban nem fél, de el nem hagy sosem. És a csata eldőlt, az ellenfél hátra lesz jó.
Tehát a gender elmélet, ugye maga a szó ugye az angol nyelvből jön, és igazából ugyanazt jelentette eredetileg ugye az angolban, mint a szexu is, hogy a biológiai nemet. Azt, hogy valaki férfinak vagy nőnek született. Ettől eltérő jelentés vagy értelmezéssel először egy bizonyos John Money használta, még 1955-ben. Később lesz erről szó, hogy ő egy milyen kísérletet végzett gyakorlatilag gyerekekkel, ami nem sokan ismerik a teljes történetet, de szóval innentől kezdve jelentette egyre inkább maga a gender szó a nemi szerepeket, vagy ezt a társadalmi nemet. És hát megint a megközelítés, vagy a fogalomnak a meghatározása, gyakorlatilag ugye maga a gender olyan tanult tulajdonságok, szerepek, viselkedés mintát akarna jelenteni, amit a társadalom elvár az egyéntől a biológiai neme alapján. Tehát, hogy vannak talán sztereotípiának is nevezhetjük sok esetben, de hogy vannak elvárások, talán ezzel mindannyian találkoztunk, mert vagy bennünk is vannak, hogy hát, hogy ugye mi az, amit mondjuk elvárunk akár munkában, akár viselkedésben, vagy amit gondolunk ugye egy férfiról, és mi az, ami egy nővel kapcsolatban esetleg eszünkbe jut. És hát vannak azért, hogy attól függ, hogy ugye melyik tábort kérdezzük ezzel a meghatározással kapcsolatban, egy másik megfogalmazás, hogy azt mondja, hogy a szociológiai felől megközelítve a társadalmi nem más, mint kulturálisan és társadalmilag létrehozott, és nemekhez rendelt előírások, normák, viselkedési minták, amiket a társadalom különböző intézménye és a maga társadalom kényszerít az emberekre. Talán érezzük ebből a megfogalmazásból is egy kicsit, hogy ez inkább egy negatív megközelítés, vagy nem feltétlenül egy keresztény értelmezés, de ilyen is van. A maga az elmélet kialakulása összefügg a feminizmus megjelenésével. Ugye a társadalmi hatalomnak az előfordulását, amit általában a család, az állam és az egyház intézményei irányítanak a 60-as, 70-es években, van egy ilyen marxista, freudista irányzat, ami erősen elkezdi ezt bírálni. És ennek a nyomán alakult ki ugye a feminista mozgalom, ami hát több szakaszra, de talán három fő szakaszra lehetne osztani. És az első szakaszt egy bizonyos Simone de Beauvoir nevével lehetne fémjelezni. Neki volt egy ilyen könyve, hogy született egy ilyenes, hogy a második nem. És ebben a könyvben azt írja, az ember nem nőnek születik, hanem azzá válik. Az ember nőstényt, úgy, ahogy a társadalomban megjelenik, nem határozza meg önmagában sem biológiai, sem pszichikai, sem gazdasági végzete. Az emberiség egész múltja és jelene alakította azzá, aki. Közbülső lényi a férfi és a nőiesnek mondott eunuk között. és itt az idézet vége, tehát ez ettől a Simonétól van. És hát ezt a mondatot tekinthetnénk akár, vagy tekinthetjük, vagy tekintik is sokan a gender elmélet megalapozásának is, hogy az ember nem nőnek születik, hanem azzá válik ugye, a társadalmi elvárások mentén. És azt mondja lényegében, hogy a női nemet nem a természet, hanem a társadalom alakította ki, és hát a nők ezekhez a társadalmi elvárásokhoz igazodva válnak nővé. Tehát, hogy a feminizmus első hulláma alapvetően ugye a férfi és a nő közötti egyenjogúságért szállt harcba, és önmagában, ugye maga ez a kezdeményezés, azt gondolhatjuk, vagy azt mondhatjuk, és mondjuk is, hogy alapvetően nyilván ez pozitív. A férfi és a nő egyenjogúsága. Mert hogy bár annak ellenére, hogy nem egyformák, de egyenlők, ugye ezt az előbb mondtam is, hogy a Teremtés könyve alapján is nyugodtan állíthatjuk ezt. Aztán a feminizmusnak a második hulláma már egy ilyen liberális és marxista gondolkodókkal inkább egy ilyen felforgató nézeteket vagy gondolatokat kezdtek felhozni a nemi szerepekkel kapcsolatban, mert hogy fel akarták szabadítani a nőket a kötöttségeik alól. Akkor egyre inkább, és ebben a második hullámban már egyre inkább szembe kerül egymással a biológiai és a társadalmi nem fogalma. A feministák módszertana pedig alkalmas volt arra, hogy az LMBTQ mozgalom számára is bizonyos felületet biztosítson, és így a biológiai nem és a társadalmi nem mellett ugye már itt megjelenik hogy a szexuális irányultságnak a kérdése is. Aztán jön a feminizmus harmadik hulláma, ami már gyakorlatilag a természet által adott női és férfi nem ellen lép fel. Itt már kezd elszakadni a valóságtól, és mivel a nemiség azt mondja ez a hullám már ugye azt hangoztatja, hogy mivel a nemiség maga egy ilyen társadalom által konstruált és erőltetett szerep, mondjuk így, azt lehet dekonstruálni, vagyis le lehet építeni, és hogy az egyénnek a szabad döntésére kell bízni. És ennek a harmadik hullámai megközelítés, vagy ennek a megközelítésnek, vagy gondolatnak a legismertebb képviselője egy Judith Butler nevű amerikai filozófus. És hát alapvetően itt a kérdésben két nézőpont áll egymással szemben, az egyik az eszencialista, a másik pedig konstruktivista. Az eszencializmusként ismert irányzat szerint a nemek közötti különbségek a férfiak és a nők között a velük született biológiai eltérésből adódnak. És a biológiai eszencialista álláspont azt mondja, hogy az eltérő testfelépítésen túl ugye a nők és a férfiak eltérő kromoszomális, hormonális adottságokkal is bírnak, de például ez a Debra szó, illetve hát más tudósok is azt mondják, hogy egyébként, hogy ez hatással van az agy működésére is. És hát természetesen ebből kifolyólag ez hatással van a társadalomban betöltött szerepünkre is. És ezek az eltérések adják gyakorlatilag a férfiasság és a nőiesség eszenciáját. A konstruktivista felfogás ezzel szemben azt mondja, hogy a nemi szerepeket, vagyis a társadalomban betöltött és elfogadott normálisnak tekintett viselkedési normákat, az nem teljesen, vagy nem annyira a biológia és az evolúció határozza meg, hanem ezeket bizonyos mértékig, vagy nagy mértékig ugye a társadalom és a kultúra hozza létre és tartja fenn, és ebben a közegben ugye a nemi identitásnak és az önkifejezésnek azok a formái, amik ebbe a társadalmileg elfogadó kategóriába nem esnek bele, azok számítanak, vagy azok minősülnek abnormálisnak. Aztán a radikális értelmezés szerint ugye a biológiának, az ember testének és testi működésének ugye nincs magából fakadó eredendő értelme. Hogyha az embert, és hát, hogy az embert, hogyha fel akarjuk szabadítani, ugye a társadalmilag kialakított, vagy rákényszerített szerepek alól, akkor alapvetően ezt le kell bontani, dekonstruálni kell a nemiségnek az értelmezését is. És hát, hogy ennek hol van köze, akár mondjuk a keresztény hitünkhöz, vagy a teológiához, hát hosszú távon nem kell sokat várni, vagy nagyon meglepődni azon, hogy, hogy előbb-utóbb ugye kérdésként felmerül ugye a házasság intézménye, a család, mint olyan az apaság és az anyaság feladatának vagy hivatásának is az újraértelmezése. És majd azért azt fogjuk látni, hogy amikor alapvetően ugye a férfi és a nő különbözőségét megkérdőjelezik, vagy a feladataiknak, a hivatásuknak, a szerepüknek a különbözőségét elkezdik összemosni, vagy úgy elhomályosítani, akkor nagyon hamar a házasságnak, a családnak és ezeknek a kérdéseknek is ugye elkezdenek elhomályosulni, vagy az értéküket elveszíteni, vagy a fogalmat is, magát a fogalmat is átalakítani és átértelmezni. Aztán van az elméletnek, gender elméletnek nagyon szélsőséges ága, ez a queer elmélet, amelynek ez a már említett Judith Butler az egyik alapítója, ami szintén így ebben a dekonstrukcióban gyökerezik. És hát a lényegét tekint, hogy elutasítja azt az értelmezést, vagy az adott értelmezést, vagy az állandó jelentésnek a lehetőségét is, ami a férfi és a nő női nemet illeti, és azt mondja, hogy minden értelmezés valamilyen hatalmi aktus, hogy az, hogy kit tekintünk férfinek, kint tekintünk nőnek, vagy hogyan kell viselkedni, ez gyakorlatilag ugye amiről beszélünk, ez a társadalom által meghatározott, vagy valamilyen hatalom szervezet által meghatározott értelmezés, és a queer elmélet szerint az identitások alapja vagy a fikció. És hát napjainkban ez az elképzelés ugye ott tart, hogy ezen a nézőponton felül úgy tekintenek a nemekre, férfire és nőre, mint amelyek képlékenyek is formálhatók. Vagy hát, hogy szabadon megválaszthatók és alakíthatók. És a gendert elgondolhatjuk ilyen fluidként, ilyen folyékonyként, és ennek eredményeként olyan kifejezések jelennek meg, mint ez a gender fluid, és hát a gender fluid emberek időben, vagy különböző szituációkban változóként élik meg a nemi önazonosságukat, hogy nem korlátozzák magukat szükségszerűen egy gender identitásra, de megjelennek olyan kifejezések is, mint a gender flux, vagy a nem bináris, sok-sok ilyen, talán a többség számára idegen kifejezés is, amit hát őszintén szóval nehéz követni. Például a gender flux emberek például különböző időpontokban más intenzitással élik meg az identitásukat. Kvázi ez a mikor, hogy tetszik, vagy mikor, minek érzem. Nem binárisnak neveznek minden olyan nemi identitást, amely kívül esik gyakorlatilag ugye a férfi és a nő kategóriáján. Ugye ez a bináris, hogy kettő van, hogy van férfi és a nő, és a nem bináris, az pedig minden, ami ezen kívül van. És ez a tendencia, az oda vezet, hogy az ember gyakorlatilag a pillanatnyi érzése és kívánsága szerint határozhatja meg saját maga identitását. Susi Zanardo, a erkölcs teológia egyik professzora írja az egyik tanulmányában. A Facebook a világ legnépszerűbb közösségi hálózata, amely több mint 1.230.000.000 havi aktív felhasználóval rendelkezik, 56 különböző nemi opciót tett elérhetővé az Egyesült Államokban. Tehát nem az, hogy férfi vagyok, vagy nő vagyok, hanem hát, hogy ezen belül 56 verziót választhatok. És a kezdeményezés megerősíti azt a nemzetközi dokumentumokban és tudományos irodalomban egyre növekvő tendenciát, hogy a nem, férfi vagy női nemre való utalást, amely az ember születési testéhez kapcsolódik, eltörlik ugye a nemi identitás javára, amely az önmagukról alkotott és egy olyan világban meghatározott előzetes elképzelésre utal, amely független és nem folyamatos a születéskor kijelölt nemhez képest. Nehéz talán így ezt a gondolatmenetet követni, de valóban elég bonyolult és szövevényes. És hogy tulajdonképpen ideológia-e a gender elmélet, nyilván attól függ, hogy határozzuk meg az ideológiát. Hogy ideológia alatt egy-egy tettünknek az utólagos megmagyarázását, vagy racionalizálását értjük, de ideológia lehet, hogyha valaki ugye egy témát úgy közelít meg, hogy nem veszi figyelembe az élet valóságát, és a realitást, hanem kizárólag a sajátos elvek és logika megtartására figyel. tekintetünk az ideológiára is, mint ugye egy világnézetre. És ez a tapasztalat azt mutatja, hogy a gender képviselőinek célja, hogy a világ minden létező jelenségét megpróbálják a sajátos szempontjaik szerint értelmezni. És ebben a sajátos értelmezésben minden mögött ugye kimutatják ezt a patriarkális hatalmi viszonyokat, ugye ezt a heteronormatív mátrixot, vagy ezt a maszkulinitást, és az elnyomó ugye nemi binaritás gyakorlatilag ugye a politikán, művészetben, a mindennapi szóhasználatban, hogy mindenki őket akarja ugye elnyomni és rákényszeríteni a társadalomra ezeket a szerepeket. Vagyis egy szempontot abszolutizál, és ez a szempont pedig a társadalom teljes átalakítása. Minden és mindenki, aki más véleményen van, az az elnyomó rendszert szolgálja ki. És hát azt látjuk, hogy olyan környezetben is megjelenik az érzékenyítés, talán itthon még ezt annyira nem, de külföldi országokban én magam is találkoztam ilyen beszámolókkal, hogy a legfiatalabb korosztályt, óvodásokat, iskolásokat, akiknek gyakorlatilag nincs kellő információk, ismeretük, még ők maguk is keresik a fejlődésük során saját magukat, hogy őket is megcélozzák, és olyan formában is megjelenik, talán az elmúlt években ezt is láttuk, találkoztunk hírekben, akár a klasszikus mesék átdolgozás olyan szereplőkkel, akik valamely elnyomott kisebbséghez tartoznak ezen belül, és hát alapvetően ugye a fő cél elméletileg a tolerancia és az elfogadásnak az elősegítése. És hát maga a tolerancia és az elfogadás is alapvetően ugye nem szitokszavak, vagy ilyen ördögtől való kifejezések. Ugye az erkölcsi megítélésnél mindig a kérdés az, hogy mi a cél, és mire akarjuk használni. Hogy elfogadni, tiszteletben tartani a másik ember véleményét, akkor is, hogyha bármilyen kérdésben más, vagy más véleményem van, vagy ezt a kifejezést mindenkire rákényszeríteni, akár itt a politikai korrektséget, vagy a nyelvhasználatban megjelenő új kifejezéseket is ide sorolhatnánk, de lehet itt konzervatív, jobboldali, vagy keresztény megnyilatkozásoknak a korlátozása is, akár közösségi felületeken is, vagyis, hogy mindenki, aki más gondol, mint amit a gender elmélet elfogadhatónak, vagy elvárhatónak tart, azt valamilyen formában egy kicsit ellehetetleníteni. És hát miközben az irányzat tagjai kirekesztés meg a megbélyegzés ellen küzdenek, ők maguk is ezt teszik azokkal, akik másként gondolkodnak. És akkor egy rövid zene után megnézzük, hogy ez az említett Debra Szói hogyan is, hogy mivel is foglalkozik ebben a könyvében.
Krisztus Úr, a nagy király, halleluja! Krisztus Úr, a nagy király, halleluja! Betlehem, hol földre jött, halleluja! És itt élt a nép között, halleluja! Golgotán ki megváltott, halleluja! Harmadnap föltámadott, halleluja! Ő tisztít a bűntől meg, halleluja! Vére ad új életet, halleluja! Halleluja!
ő tisztít a bűntől meg.
Halleluja!
Vére ad új életet.
Halleluja!
Egy nap majd, ha visszajön.
Halleluja!
Mi jó lesz ott nála fönn.
Szóval ott hagytuk abba, hogy tehát ez a doktor Debreszó mivel is foglalkozik a könyvében, bevezetőben már beszéltem róla, és bár ő doktorált ezen a, ugye a saját szakterületén, végül úgy döntött, hogy hát gyakorlatilag ott hagyja azt, amire korábban az egész életét, vagy a tudományos munkásságát alapozta, és inkább az újságírás mellett dönt. Az indoklásban így fogalmaz, a végleges döntésem, hogy ott hagyom az elefántcsontornyot, a politikai légkör olyan mérvű változásának az eredménye, amelyet képtelen lettem volna megjövendőlni. Egy ideális világban a tudósoknak nem kell aggódniuk a munkájuk politikai következményei miatt. A biológiai nem kutatása jellegéből adódóan ellentmondásod. Kutatók hozzá vannak szokva, hogy mindkét politikai oldalról érkező beavatkozásokkal meghadszoljanak. Számtalan ellenreakció érkezik valahányszor, a politikai jobboldal próbál beleszólni a szex tudományába és szélesebb értelemben a tudományban, de amikor a politikai baloldal kezdi elnyomni a tudományt, a legtöbb ember elfordítja a tekintetét. Tehát Szezünk ott hagyja a tudományos pályát, és úgy döntött, hogy amit nem mondhat el tudósként hivatalosan, azt elmondja szerzőként könyvek és cikkek formájában. És hát sokan kérdezték tőle, hogy hogyan lehet cáfolni a félretájékoztatást, mit mond a kutatás egy adott kérdésről. És ebben a könyvben minden fejezetben egy-egy olyan mítosszal foglalkozik, egy olyan mítosz dönt meg, ami a kortárs gender vitában szembeszállva mindazzal, amivel jelenleg akár tudományos szakértők, oktatók, vagy tudományos publikációk, és ugye a média ellátják a nyilvánosságot. És hát az első ilyen fejezet, az alapokkal kezdi, és az alapokban azt mondja, hogy az első ilyen mítosz az, hogy a biológiai nem az egy spektrum. Vagyis ez úgy néz ki magyarul, mármint az állítás, amit meg akar cáfolni, hogy van férfi és nő, és hát ez a férfi és a nő, ez a két végpontja egy olyan skálának, ami között hát rengeteg árnyalat van a különböző értelmezések szerint. És azt mondja, hogy hát hogy egy nagyon fontos kiinduló pont, hogy az alapvető fogalmakat tisztázzuk és meghatározzuk, mint ilyen a biológiai nem és a társadalmi nem. Ugye azt mondja, hogy a biológiai nem az férfi vagy nő. És hát ugye azt szoktuk mondani, vagy hát sokszor, vagy leggyakrabban, hogy a kromoszómák, meg hát ugye a nemi jellegek, nemi szervek, amik meghatározzák, de ugye azt mondja, hogy alapvetően az ivarsejtek azok, amelyek meghatározzák azt, hogy valaki férfi vagy nő. Ugye, hogy kétféle ivarsejt létezik, ugye van a hím ivarsejt, sperma, és van a női ivarsejt, ugye a petesejt, amit az egyiket a férfiak, a másikat a nők termelik. És hogy nincs köztes típusú ivarsejt, és a biológiai nem, az nem, az egyszerűen bináris. Férfi és nő, és ez nem egy spektrum, mert hogy nincs közte több fajta, kettő van belőle, és nem több. Ezzel szemben, hogy a társadalmi nem az, hogy mit érzünk a nemünkkel kapcsolatban, hogy hímneműnek vagy nőneműnek érezzük magunkat, hogy a társadalmi nem az önkifejezés, a társadalmi nem, nemi identitásunk külső megnyilvánulása, lehet ez a ruházatunk, a frizuránk megválasztása, a modorunk, a viselkedésünk. És hogy a biológiai nem ez hasonlóan, a társadalmi nem az is biológiai eredetű. És azt mondja, hogy ez nem egy társadalmi konstrukció, és nem is válik el ugye az anatómiától, vagy a szexuális irányultságtól. Hogy nagyon szorosan összefügg, hogy a biológia szabja meg, hogy milyen, azt is, hogy milyen mértékben azonosulunk születési biológiai nemünkkel. És hát nyilván, amikor ugye megtörténik a megtermékenyítés, akkor a csecsemő, vagy az embrió az nőnemű, vagy hímnemű lesz. És ez a biológia befolyásolja aztán a hormonális fejlődést, és ott az anyamében, hogy a gyermek ebből eredendően eredő társadalmi nemi identitását. És azt mondja, hogy körülbelül 2 hét múlva, hogyha az embrió hímnemű, akkor ugye elkezdődik, hogy a herék tesztoszteron kezdenek kiválasztani, és férfiassá teszik az agyat. Hogyha az embrió nőnemű, ez a folyamat nem következik be. Vagyis, hogy ennek a tesztoszteronnak való kitettség nagyon óriási hatás van a férfi és a női agy fejlődésére is. És megváltoztatja az agy fejlődését felelős idegi őssejtek programozását, ami a nemek közötti különbözőségekhez vezet. Még mielőtt ugye ott az agy fejlődése befejeződne a méhen belül. És tudományos szempontból a társadalmi nemi identitás alapvetően ugye a biológiai nem szinonímája. A kettő elválasztatatlan egymástól és szorosan összefügg. Nyilván vannak kis százalékban mindig vannak kivételek, mindig vannak kivételek a szabályok alól. Ide hozza ő például ugye az interszexualitás, vagy a transzneműséget is. De hogy az, hogy vannak kivételek, az még nem azt jelenti, hogy a szabály nem érvényes. És már azt mondja, hogy bár mind a biológiai nem, mind a társadalmi nem a biológián alapul, manapság ugye, hogy nem lehet ezt egymás szinonímájaként használni. Hát, hogy legtöbb esetben, ugye a közbeszédben, hogy ezt a társadalmi nem kifejezést használjuk, vagy halljuk, az egy nagyon, hát talán első hallásra vicces példát, de ugye ebbe az a vicc, hogy ez nem vicc, hogy amikor egy gorilla kölyök született egy torontói állatkertben, az újságírók megosztották a hírt, hogy hamarosan nyilvánosságra hozzák a gorilla társadalmi nemét. És hogy ez nem, ez komoly, ez nem vicc volt. Hogy az állatoknak, hogy ezt le kell írni ma, hogy nincs az állatnak társadalmi nem, hogy neki biológiai nemük van. Tehát ez már ugye önmagában, aztán ugye egy másik, ugye a közbeszédben mennyire ez a gender terjedt el, mert felnézünk a közösségi oldalakra, a reklámokra, hát ugye manapság már divat gender partit tartani, amikor valaki gyermeket vár, hogy gyakorlatilag, hogy nem a gender partingon nem a csecsemő társadalmi nemét fedik fel, hanem gyakorlatilag, hogy ott a biológiai nemét, de hogy mennyire zavar van ugye a fogalmakban és a kifejezésekben. És hát ugye azt írja, vagy arról beszél, hogy az emberek több mint 99%-a esetében, hogy a társadalmi nemünk azonos a biológiai nemünkkel. Aztán ott van ez a kevesebb, mint 1%, akiknek a nemi identitása és a biológiai neme bármilyen okból kifolyólag nem illeszkedik egymáshoz. És ugye előfordulhat, ugye, hogy transzneműként azonosítják magukat, vagy interszexuálisnak nevezett állapotban is lehetnek. Ugye maga a transznemű is, hogy úgy érzi, hogy a nemi identitása jobban illeszkedik ugye az ellenkező nemhez, mint a születési neméhez. Ugye a transznemű a szó magában, ugye a latinból ered az a transz előtag, ami azt jelenti, hogy a másik oldalon. És hát ugye az interszexuális ugye az meg az eltérő nemi fejlődésként is ismert. Korábban hermafroditának, vagy én még a kurzuson ezt a hermafrodita kifejezést használták, ugye amikor valamiért nem bármilyen okból kifolyólag akár a kromoszómák, vagy ott a nemi szervek is nem rendesen fejlődnek, vagy is fejlődnek, hogy előfordul ez is. De hogy ami alapvetően fontos, és újra leszögez itt ez a doktornő és az írásában, hogy ez az emberiségnek egy, hát kevesebb, mint vagy 1%-a. De hogy éppen ugye az aktivisták azok, akik azt hirdetik, hogy éppen a biológiai nem, aki, hogy egy spektrum, éppen sokszor az interszexuális közösségre hivatkoznak, vagy mint bizonyíték, hogy azt állítják, hogy mivel bizonyos személyek ugye vegyes nemi jelleggel születnek, ezért a nemük, vagy a nem, az nem bináris, hanem hogy nem kettő van, hanem hogy sokféle lehet. De hogy nem újra és újra hangsúlyozza itt, hogy hát az, hogy vannak kivételek, mi ez a kevesebb, mint 1%, vagy talán még kevesebb, hogy ez nem azt jelenti, hogy a biológiai nemet, vagy a férfi és a nő kategóriákhoz, ezért ahhoz, hogy őket el tudjuk fogadni, hogy őket tiszteletben tudjuk tartani, hogy segíteni tudjuk, ehhez nem kell ugye átértelmezni az alapvető kategóriákat, vagy a természetes kategóriákat. És hát ugye egyes gondolkodók, vagy szószólók ugye odáig mennek, hogy gyakorlatilag azt mondják, hogy a biológiai nem, az is egy ilyen társadalmi konstrukció, hogy társadalmilag meghatározott. Ugye ez már kicsit az átlag ember számára ilyen, vagy a normálisan gondolkodó ember számára ilyen agymenésnek tűnik, hogy hát hogy a természet az elrendezi, hogy férfi vagy nő. És akkor van, aki azt mondja, hogy hát a biológiai nemet nem a biológia határozza meg, hanem a kultúra és a politikai befolyás. Amikor, hát ez furcsa maga a kifejezés, amikor azt látjuk, hogy ez fizikailag, ez gyakorlatilag azért, aki biológiát tanult, az tudja, hogy ez fizikailag lehetetlen. És hát ilyen kifejezések születnek ebből a gondolatrendszerből, hogy a születéskor meghatározott biológiai nem. És hát ugye azt a benyomást keltik, hogy ez, amit a biológia meghatároz, ez nem egy ilyen objektív tulajdonság. Hát a születéskor ugye kihatározza meg, ugye, hogy most akkor kedves anyuka kisfia született, vagy kislánya született, hogy gyakorlatilag, hogy mintha még az orvos sem tudná eldönteni, csak valószínűsíteni tudja, vagy ilyen kifejezések születnek, hogy születéskor férfinak beosztott, születéskor nőnek beosztott. Tehát, hogy azt mondja az író, hogy igazából azt is mondhatnánk, hogy bárhogyan definiálhatjuk a nő vagy a férfi fogalmát, mindig lesznek kivételek a szabály alól, ami ettől függetlenül nem indokolja a fogalmaknak az újra definiálását. És hát ugye, ami talán hosszú távon nagyon fontos kérdés, amivel talán itthon még annyira nem találkozunk, de hogy a következő generációknak mit tanítunk, vagy hogyan neveljük őket ezzel kapcsolatban. Én ahogy kint voltam Rómában 2 évig, ott már az egyik egy magyar hölgy, egy ismerősünk, ő elmondta, hogy hát, hogy lehet, hogy mi ezzel még itthon nem találkozunk, de hogy ott már ez gyakorlat, ugye ez az nevezzük érzékenyítésnek az iskolában, hogy a gyermekeket ezzel is, hogyha valaki mást akar mondani, az mindig problémás. Leírja a szerző is, hogy néhány évvel ezelőtt kapott egy meghívást, hogy tartson egy előadást, ugye a gender tudományról, és hát nagyjából egy hónappal az esemény időpontja előtt egy ilyen névtelen betelefonáló, vagy feljelentő panaszt tett, és hát rasszistának, nácinak bélyegezte őket, és hát ennek következtében az esemény oldalát is megszüntették a közösségi médiában, és gyakorlatilag kitették őket ugye a helyszínről. És ezt írja a szerző, ezt idézem tőle, a szervező szerencsére talált számunkra egy új helyszínt, egy gyönyörű, fényesen megvilágított keresztény templomot. Nos, én nem vagyok vallásos, egész életemben rendíthetetlen ateista voltam. De ez történik, amikor az autoriterek egy csoportja megpróbálja elfedni az igazságot, váratlan kapcsolatok jönnek létre, hogy a tudás győzedelmeskedjen. És hálás voltam, hogy ez a helyszín közbelépett, és vállalta a kockázatot, hogy vendégül látnak minket, a fenyegető külső biztonságőrök hadával együtt, akik vigyáztak ránk. És hát a közönség ugye több mint 1000 főre alakult, És azt írja, hogy a rendezvény óriási sikert adatott, ez volt az egyik első alkalom, hogy találkozhattam a közönség. Az est egyik fénypontja az volt, amikor egy lelkész kezet fogott velem, és azt mondta, soha nem gondoltam volna, hogy egy szexrovatírónak mondok köszönetet, de itt vagyok. Sokak számára, akikkel találkoztam, nem számított, hogy a politikai spektrum melyik oldalán állnak, vagy mi a személyes meggyőződésük, csak hallani akarták, mit mond a tudomány valójában. És hát leírja azt is, vagy arról is hosszan beszél a szerző, hogy szülőkkel is beszélgetett, és hát ez, hogy ugye az egyik téma, ami feltűnt, az volt, hogy a gender elmélet milyen erősen uralja az oktatási rendszert is, hogy a gyermekeket gyakorlatilag eszközként vagy bábként kebelezik be annak érdekében, hogy olyan gondolkodásmódot népszerűsítsenek, amely igazából csak a felnőtteket szolgálja. És a szülők már abban a környezetben nem bízhatnak abban, hogy a gyerekük az iskolában tényeken alapuló tananyagot tanítanak, hanem a tanterv részeként, és ugye bevezetnek új fogalmakat, és hogy gyakorlatilag leírja, hogy Kalifornia államban például a gyermekeket már óvodáskorban ugye tanulnak genderfluiditásról, olyan témákkal kell nekik foglalkozni, vagy újra és újra találkozni, már egész gyermekkorban, vagy fiatalon, amikhez nincsenek megfelelő ismereteik. És hát amikor még alakul a személyiség, alakul a gyermeknek az identitása, keresi saját magát a világban, aminek megvan egy természetes módja, akkor ilyen eszközökkel, módszerekkel beleavatkozni kívülről, ez mindig veszélyes és mindig beláthatatlan következményei lesznek. És hát ezzel kapcsolatban leírja az aggodalmát is, hogy hát, hogy akkor néhány év múlva milyenek lesznek a biológia tankönyvek, vagy hogy milyen gondolkodásmódot fognak tükrözni ezek a frissített anyagok. Vagy hát azt látjuk, hogy vallási kérdéstől, vagy politikai kérdéstől függetlenül, hogy mégis az lenne a legjobb, hogyha ezeket a kérdéseket, a tudományos kérdéseket meghagynánk a tudománynak, hogy valóban tényszerű dolgokat ismerjünk meg, és hát, hogy egyik politikai oldal se tudja ezeket kisajátítani, mert hogy itt mindig emberek életéről van szó, amit nem lehet semmilyen célhoz eszközként felhasználni. Hát van még 8 ilyen mítosz, meg 8 fejezet ebben a könyvben, amit majd egy következő alkalommal folytatni fogunk. Én köszönöm a mai figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Bakos Tamás atya műsorát hallották.
Juttat eszemre, és ég egy kicsin kis borszer számodra, oly fontos lettem én.